Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország álláspontja szerint a migráció helyett megfelelő családpolitikára és a gyermekvállalás ösztönzésére van szükség, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Családjaink jövője Európában az ENSZ családok éve 30. évfordulójának tükrében című rendezvényen Budapesten. Hornung Ágnes úgy fogalmazott, az a kormány, amelyik nem támogatja a gyermekvállalást, voltaképpen háttérbe szorítja a jövőjét, lemond önrendelkezéséről és erejének legnagyobb részéről. Kiemelte, a migráció helyett a saját erőnkre, a saját belső forrásainkra kell támaszkodnunk, kultúránkat és hagyományainkat a megszülető gyermekeinken keresztül őrizhetjük meg, jelentette ki. Elmondta, idehaza már a baloldali pártok is megértették, hogy Magyarországon a családok az elsők, ám az Európai Parlamentben ez a vita még nem jutott nyugvó pontra. Emlékeztetett, a kormány 2010 óta már több mint 30 intézkedést hozott a családok támogatására. Sopronban folytatta választási kampány körútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor tárgyalást folytatott Farkas Cipriánnal, a város polgármesterével, majd a soproniakkal találkozó arról beszélt, a háborún nyerészkedőknek a békepárti Magyarország az útjában áll. Soros György azért gurítja ide a dollárokat és fizeti a háború párti politikusokat, hogy ezt az akadályt elhárítsa. De nekünk ez az egy hazánk van, és minden áron megőrizzük a békéjét, mondta Orbán Viktor Sopronban. Magyarország nem fog befogadni illegális bevándorlókat, akárhogyan is erőszakoskodnak Brüsszelből. Hazánk álláspontja továbbra is változatlan a frissen elfogadott Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum ügyében, jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető, a Milorad Dobik boszniai szerb vezetővel közösen tartott sajtótájékoztatóján az EU migrációs és menekültügyi paktumának előző napi elfogadására reagálva leszögezte, hogy ennek ügyében Magyarország álláspontja határozott és megváltoztathatatlan, arról ugyanis népszavazáson született döntés. Szavai szerint ezen referendum során a magyar emberek kimondták azt, hogy Magyarországra illegális bevándorló nem jöhet be. Magyarország nem hajlandó alkalmazni semmilyen elosztási mechanizmust, semmilyen kvótát vagy bárhogy is hívják azt. Büntető feljelentést tett Budai Gyula, mert már 2019-ben is külföldi pénzből finanszírozták Karácsony Gergely és az ellenzék kampányát. A Fidesz országgyűlési képviselője erről közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt. Budai Gyula elmondta, kedden büntető feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Magyar Nemzetben megjelent tényfeltáró cikk alapján, amely megállapítja, magyarázta a képviselő, hogy egy rejtélyes külföldi cégtől tanácsadói szerződés keret a Bakony Rentel Kft. 112 millió forintot kapott. A Bakony Rentel Kft. Egy személyes tulajdonosa az a Mravik Zsolt, aki Tordai Csaba élettársa, annak a Tordai Csabának, aki egyébként a mai napig Karácsony Gergely jogi tanácsadója, közölte. Majd kifejtette, Mravik Zsolt ebből a pénzből 75 millió forintot egy városházi dolgozón keresztül eljuttatott Perjés Gábornak, annak a Perjés Gábornak, aki a Mindenki Budapestért Egyesület vezetője. A kormánypárti politikus szerint ebből a pénzből finanszírozták Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesteri kampányát is. Május 16-ától elérhetők a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint, mondta a nemzetgazdasági miniszter a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy Márton hangsúlyozta, Magyarországon közel teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőpiaci tartalékot az inaktív emberek jelentik, őket kell aktivitásra ösztönözni. A hazai munkaerő tartalék 300 ezer ember, ezt a csoportot szeretnék megmozgatni, jelezte a miniszter. Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáját felelős államtitkára elmondta, a GINOP Plus program keretében megvalósuló projekt célja a 30-64 éves álláskeresők és inaktívak elhelyezkedésének segítése. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű állástalanokat, egyebek mellett bértámogatással, valamint lakhatási utazási és képzési támogatással. Végül az időjárásról. Északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrenhet az ég. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a 30 esztendeje újraindult katonai ordinariátus kapcsán beszélgetünk Berta Tibor dandártábornokkal, tábori püspökkel. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy rendhagyó portré beszélgetés lesz. Hogy miért is? Mert egy papi, főpapi életpályáról lesz szó, és egy szervezetről, egy különleges szervezetről. És hogy miért mondhatom ezt? Berta Tibor, katonai ordinárius a vendégem a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugye rendhagyó ez a stúdió is, itt a tábori püspökségen vagyunk, és úgy gondolom az a méltányos, hogyha arról beszélünk először, hogy püspökatyának a hivatás gyökerei honnan erednek.
Jó messziről indulunk. Hát valamikor gyerekkorból, aztán elhomályosulva egy kicsit, aztán középiskola, sok-sok jókedvű papot láttam, sőt, jókedvű püspököt is gyerekkoromban. Ez a jókedvű püspök, ez Lékai László volt. De hát a rokonságunkban a papok, talán onnét, hogy egyszerre a spirituálisunk Gál Endre atya mondta Esztergomba, hogy a papsághoz kedv is kell. Kedv kell ahhoz, hogy az ember végezze ezt a szolgálatot. Kedve legyen ott lenni, ahol van. Szóval valahogy innét. A plébánosomtól. És hát minden bizonnyal az Úristennek a keze nyoma benne van ebben. Nem tudnék konkrétságokat mondani, mert ez egy hosszú folyamat volt, és egy lassú folyamat volt, szünetekkel, sok mindennel. Valahogy kiérlelődött. Én azt gondolom, hogy van, aki mindenkinél másképp. Én azt is hiszem, hogy ahogy szoktam mondani, hogy ahogy az apostolok és a szentek különbözőek, hogy a papságra való elhívás is rengetegféle lehet. De hogy egy nagy klasszikust idézzek, hogy Péter Zéval ugye megkérdezte a 16. Benedek pápát, hogy hány út van Istenhez, azt mondta, hogy annyi, amennyien vagyunk. Mindenkinek egy sajátságos útja van hozzá, ami aztán összeér valahol, ott valahol az Isten közösségében.
És mindez egy olyan időszakban, amikor az állam a központi hatalom részéről finoman szólva az egyház nem volt preferált.
Igen, de hát én egy olyan településen nőttem föl, ahol ebből azért annyi minden nem volt érezhető, vagy hát akkor már ugye ez a húzd meg, erezd meg, ment, ha nem is volt egy totális diktatúra, de hát természetesen ez egy elnyomó gépezet volt, amiből mi gyerekek is azért valamicskét észleltünk. Mindennek ellenére volt bennünk, volt bennem egy vágy. Amikor Esztergomba kerültem a Ferences gimnáziumba, akkor azért ott lehetett érezni azt akár a városban, hát szovjet katonák mászkáltak még az utcákon. Ott azért mi tudtuk, hogy a Bazilika alatti nagy szemináriumban a szovjet hadsereg, a katonái vannak. Tehát tudtuk azt, hogy egy olyan világban vagyunk, amely nem igazán kedvez az egyház létének, ahol az Istenről finoman szólva is nem illet mindenhol beszélni. Ugyanakkor persze volt egy olyan helyzet is már, amit én a ferenceseknél is éreztem kint a városban, hogy volt, ahol kedveltek bennünket.
És elkövetkezett az úgynevezett rendszerváltás, aminek számos folyománya volt, mind az egyházhoz való hozzáállás, a központi hatalom a megváltozott kormányzat részéről, és ennek folyamányaképpen 1994-ben egy olyan szervezeti változás is bekövetkezett, hogy megalakult a népnyelven tábori püspökségnek nevezett szervezet.
Ez sem volt egy egyszerű folyamat, illetve hát egy kicsit hosszabb volt, hiszen nem 94-ben, hanem már a 80-as évek végén, aztán a 90-es években abszolút az elején már szó volt arról a honvédelmi vezetés részéről, hogy valamiképpen vissza kellene állítani a tábori lelkészi szolgálatot, vagy a katona lelkészséget. Persze hát homályos gondolatok voltak ezek, vagy talán egyesek részéről nosztalgikus elképzelések, hiszen működött a katona lelkészség az osztrák-magyar monarchiában, a magyar királyi honvédségben egészen 1950-52-ig. Ami érdekesség, hogy nincs róla írásos dokumentum, hogy megszüntették volna, mert hogy ilyen nem is született meg, hanem nagyon szépen, ügyesen elsorvasztották. Tehát felmerült a gondolat, hogy vissza kellene állítani, tehát nem hogy létrehozni, hanem vissza kellene állítani. És aztán az egyházi tárgyalások, illetve az állami félnek a szándéka, illetve a honvédségnek a szándéka az valamiképpen összekapcsolódott, és aztán az apostoli szentszék, illetve a Szent Atya kinevezte Gladocsi Gáspár püspök urat az első tábori püspöknek, illetve az apostoli szentszék megalapította a katonai ordinariátust. Ez a mi egyházi nevünk.
Erről, mint szervezeti formáról mit kell tudni?
Ez egy olyan egyházi szervezet, 36 ilyen ordinariátus van a világon, katonai ordinariátus, amely nem területhez kötődő lelkipásztorkodást végez, hanem személyekhez kötődő lelkipásztorkodást. Tehát nincs egy területünk, bár érdekességként az éves jelentésben, amelyet az apostoli szentszéknek meg kell küldenünk az egyházmegyei statisztikáról. Én azt szoktam beírni, hogy az egyházmegye területe az 92.400 kilométer, mert hogy Magyarországon vagyunk, és hát a katonákhoz való lelkipásztori kötődésünk az a laktanyákban valósul meg. Szóval, hogy személyekhez vagyunk, a katonákhoz, a katonák családtagjaihoz, hozzátartozóikhoz szól a mi lelkipásztori küldetésünk. Azért különleges ez, mert hogy természetesen van még az egyházban más ilyen szervezet is, de azért különleges egy picit, mert hogy eltér attól a lelkipásztorkodástól, ami a területi elben való módot eddig meghatározta, vagy addig meghatározta, vagy most is meghatározza az egyházban. A személyekhez való lelkipásztori jogosultság az picit azt is jelenti, hogy oda megyek a másikhoz, az egyénhez, a személyhez, és nem tömegben, vagy tömegesen szólítom meg őket, és talán ez a különlegesség ennek a lelkipásztorkodásnak, aminek az alapjai, és amikor ezt fölfedeztük, akkor azért ez nagyon bátorítólag hatott ránk, hogy ezt valójában így kezdték el az apostolok is.
És ők, hogyha kezdetektől ezt a szolgálatot végzi, mi vonzotta így a katonai pálya közelében ilyen értelemben?
Most, amikor megünnepeltük ezt a 30 esztendőt, akkor akkor az egyik este rádöbbentem arra, hogy hát az életemnek a nagy része az ebben a 30 esztendőben valósult meg igazából. Nagyon kevés ideig, egy pár esztendeig voltam lelkipásztor a Veszprém, illetve a Kaposvári Egyházmegyében. Én azt hiszem, hogy ez a szolgálat meghatározó az én életemben. Egyszer azon is elgondolkodtam még néhány évvel ezelőtt, hogyha plébánosnak kellene lennem, akkor mit tennék? Mi nem bizonyal el tudnám látni ezt a feladatot, csak nem az, hogy elszoktam tőle, de itt egy olyan más mód és olyan más forma van, akár a lelkipásztorkodásban, a pasztorációban, akár még a hivatali munkában is, amely azért merőben eltér a hagyományostól. Határozottan jól érzem most már magam benne. Az első tábori püspökünk, Laducsi Gáspár azt mondta, hogy valójában egy feladatunk van, szeretni kell a katonákat. Ez első hallásra lehet, hogy könnyűnek tűnik. De ha az ember belegondol abba, hogy valójában szeretni kell a maga konkrétságában a másik embert, akivel bárhol találkozik, akkor azért már ez egy nehezebb történet. Főleg akkor, hogyha az ember megismeri már a másikat. Amikor megismeri a másiknak a gyengeségeit, és a másik is megismeri az én gyengeségeimet, az én hibáimat, úgy elfogadni és úgy szeretni a katonát, ahogy van. És arra törekszünk, hogy megpróbáljuk azt, hogy a katonák is valamiképpen általunk, rajtunk keresztül gyarló távoli lelkészeken keresztül valamiképpen az Istenhez közel jussanak, és az Istent megszeressék.
Akkor más a tábori lelkész feladata, mint egy plébánián tevékenykedő lelkész? Ugye a köztudatban van egy tábori lelkész alakja, a Schweigből akadt lelkész, ami hát nem egy pozitív, nyilvánvalóan ez egy teljesen torzított kép. Mennyiben más a feladata egy tábori lelkésznek, mint lelkipásztornak, mint aki mondjuk egy plébánián pasztorálja a híveket?
Én azt gondolom, hogy a feladat szempontjából, vagy a lelkipásztori cél szempontjából nem más, hiszen a lelkek üdvössége a legfontosabb. Ahogy az egyházi törvénykönyvnek a végén szerepel. Ez a legfontosabb dolog, hogy elvezessünk embereket, speciálisan mi, a katonákat az üdvösségre. Talán a forma és a mód és a, és a lehetőségek mások, ahogy most szoktam néha mondani, hogy lehet, hogy egy hagyományos lelkipásztorkodásban, bár szerintem ez már máshol is érződik, hogy hát hiába szól a harang, nem biztos, hogy jönnek az emberek a templomba. Hát nálunk harang sincs, meg templom sincs valójában, bár igyekszünk és törekszünk arra, hogy legyen. Tehát, hogy más formában és más lehetőségekkel tudjuk megszólítani a katonákat. Egy határozottan nagy előny, és ez picit hasonlít, annak idején volt egy nagy-nagy hullám Franciaországban, a munkáspapi mozgalom. Nagyon hasonlít arra, hiszen egy tábori lelkész, egy katona lelkész ott van bent a katonákkal az úgynevezett munkaidőben, vagy szolgált időben a laktanyában, vagy ahol éppen a katonák vannak. Tehát nem vasárnaponként találkozunk a katonákkal csupán, hanem lehetőségünk van arra, hogy hétfőtől egészen hétvégéig ott legyünk velük. Ez a szolgálat valójában II. János Pál pápa írta a katona lelkészet, vagy a tábori lelkészetnek a megújulásáról, vagy megújításáról szóló pápai dekrétumban, hogy ez egy kumulatív szolgálat. Kumulatív szolgálata azokkal a plébániákkal, azokkal az egyházmegyékkel, ahol a katonák területileg vannak. És hogyha ezt a célt meg tudjuk valósítani, és erre szeretnénk törekedni, mondjam azt, hogy a jövőben. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve, hétfőtől szombatig találkozunk mi tábori lelkészek, katona lelkészek a katonával, és szombaton és vasárnap pedig a területileg illetékes plébános találkozik vele. Azért a kumulatív annyit jelent, katonaságnál van ilyen lövedék is, tehát hogy összesűríti az erőt.
Kettő erősíti egymást optimális esetben.
Így van.
És ugye bizonyos szegmensekben hasonló a lelkipásztori munka, feltetőleg akkor a nehézségek is hasonlóak, hiszen egy szekularizált világban nincsenek tele a templomok, hogy finoman fogalmazzunk. A katona lelkészek esetében mi a tapasztalat?
Nagyon érdekes volt, hadd mondjak egy konkrétumot, nemrég voltam egy kiképzésen, ahol a polgári életből bejött embereket képeztek ki katonának. És vasárnap volt egy szentmise, ahol 82-en voltak, és az emlés előtt én kihirdettem, egy katonai sátorban voltunk. Ez a kiképzés közben volt, vasárnap is volt kiképzés, de megálltunk éppen délben. Szóval 82-en voltak a kiképzendők, és mondtam, hogy nem kötelező természetesen részt venni a szentmisén. 16-an voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ők nem szeretnének részt venni, és felálltak. Én azt is gondolom, hogy ők lehet, hogy reformátusok, vagy evangélikusok, vagy más felekezetűek voltak. Nem is olyan rossz arány. Visszatérve a kérdésre, a katonaságnál sok-sok előny van. A katonák fegyelmezettek, a katonák pontosak, nem késnek. A katonákban nagyon sok olyan van, amely hasonlít, és itt szoktam idézni azt, hogy a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának az első pár lapja az arról szól, hogy milyennek kell lenni a katonának, milyennek kell lenni egy katonai előjárónak, egy parancsnoknak. És ott rengeteg minden fel van sorolva. Hogy a katona udvarias, hogy a katona segítőkész, hogy természetesen hazaszerető, hogy hűséges, becsületes, és rengeteg minden. És erre szoktam azt mondani, hogy a mi urunk, a mi názáreti mesterünk Jézus Krisztus azt mondta ezt egyetlen mondatban, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Nagyon magasan, magasra van rakva a mérce. A szolgálati szabályzatban is. Szoktam mondani, hogy hát szerintem azért ezt így összességében együtt nagyon nehéz teljesíteni. Mint ahogy Jézus Krisztusnak is a hegyi beszédben ezt a kijelentését. De azért van magasra helyezve a mérce, hogy minél inkább közeledjünk hozzá, azzal a háttérrel, hogy ezt nem biztos, hogy egyedül kell nekünk úgymond idézőjelbe megugranunk, hanem segítjük egymást. Ahogy a katonák segítik egymást a különböző helyzetekben, úgy nekünk keresztényeknek is, Krisztus követőknek is segíteni kell egymást, hogy minél magasabbra menjünk, vagy valamiképpen elérjük ezt a mércét, amit Jézus elénk állított. Lehet, hogy nem fog sikerülni. De hogyha minél jobban megközelítjük, akkor egyre inkább valamiképpen oda jutunk, hogy azért csak-csak ott vagyunk. És én azt gondolom, hogy ez egy nagy előny a mi lelkipásztorkodásunkban. Tehát a katonáknak van egy nagyon, nagyon hagyományos értékrendje. Ez mindjárt a kezdetek kezdetén is előjött, persze sok-sok más kihívással együtt. A mai kornak a kihívásai persze itt is vannak. Az elején, a szolgált elején, amikor megkérdezték tőlünk, hogy hát hány katona jön le szentmisére, vagy a különböző eseményeinkre, akkor hát saját magam is kicsit bedőltem ennek a kérdésnek, és elkezdtem számolni. De hát a katonák a magyar társadalomban élnek, tehát nem egy másik bolygóról jöttek ide. Annyian vesznek részt a vallásos életben, mint amennyien a társadalomban.
De nem kötelező a katonaságnál, hanem ez egy lehetőség.
Így van. Ugyanakkor pedig van egy hatalmas nagy, de ez azt hiszem, ez a társadalomban is érződik. Hatalmas nagy vágy az emberekben egyfajta spiritualizásra. Ezt a maga mindennapiságában, vagy hétköznapiságában azt is szoktam mondani, hogy az is, aki a napi horoszkópot megnézi, az is vágyik valami biztonságra, valami kapaszkodóra. Talán még azt is mondanám, hogy valami más világira, valami transzcendensre, valami természet fölöttire. Az ember szerintem alapvetően egy vallásos lény. Nagy kérdés, hogy mit tudunk mi nekik megmutatni abból, ami a mi hitünk. Mi ami az egyháznak a tanítása, amit mi a kinyilatkoztatásból kaptunk, akár a szentírást, akár a szent hagyományt nézzük. Oda tudjuk-e vezetni az embereket a vallásosságukban a hithez? Mert hogy a vallás, illetve a hit az nem biztos, hogy ugyanaz. Mert hogy a vallásosság önmagában nem elég. Ahhoz egy hitbeli kapaszkodó is kell. Ezért szoktam azt mondani, hogy a kereszténység az egy nehéz műfaj. Mert hogy nem csak vallásosságból és vallásgyakorlatból áll, hanem egy hitbeli meggyőződésből, egy hitbeli kapaszkodásból, és ennek a kettőnek az együttese a mindennapokban kell, hogy megnyilvánuljon a maga konkrétságában. Na ez a végtelenül nehéz. Az a végtelenül nehéz, hogy akikkel én nap mint nap találkozom, a családban, a munkahelyen, az utcán, a mindennapoknak a sűrűségében, hogy ott valójában én Krisztus követő legyek. Ez elképesztően nehéz dolog. Ha csak vallásgyakorlatokból álló lenne a mi létünk, az nagyon jó lenne, mert vasárnaponként el kell menni a Szent Misére, egy órát ott lenni is, és ott általában békében vagyunk.
Ez jó számszerűsíthető adat.
Így van, de hogy ennek a lényege pont az, hogy amikor én kilépek a szentmiséről, kilépek a templomból, ahol én katonai szóval, vagy katonai nyelven mondva egy muníciót kaptam. A tanításban, a közösségi létben, a szentáldozásban az Istennek a támogatását, az Istennek a kegyelmét megkaptam. Na, ezt kell nekem elvinni hétfőre, kedre, szerdára, csütörtökre, délután, délután, este, este, reggel, reggel, délelőtt, délelőtt. Azokhoz és azokkal való kapcsolatomban, akikkel találkozom. Hát ebben meglehetősen néha gyengének érzem magam, de talán mások is így vannak ezzel, hogy ez nem mindig sikerül.
Egymás mellé Krisztus megváltó keresztje és egy fegyver, ami egy élet kioltására készült. Nyilván azt is meg szokták kérdezni, hogy miért áldja meg az egyház a fegyvereket, holott nyilván nem a fegyvereket áldja meg, de ez egy fontos kérdés, ami talán okkal felvetődhet, és még fontosabb az erre kapott válasz.
Hogyne is, hát ez egy nagyon nagy küszködés volt a kezdeti egyházban. Az első három századoknak a nagy egyházi íróit, hogyha valaki elkezdi böngészni egyházatyákat és másokat, akkor ott az világlik ki, hogy hát szép lassan jöttünk rá arra, vagy kristályosodott ki az, hogy mi is a teendő. Ha megnézzük, akkor az új szövetségi szentírásban a katonák egyetlen egy helyen szerepelnek negatív módon, amikor Jézus kigúnyolják. Ugyanakkor a katonákról inkább pozitív az új szövetségi szentírásnak a jellemzése. Keresztelő Szent János sem mondja nekik, hogy dobjátok el a dárdát vagy a kardot, hanem azt mondja, hogy tisztességesen lássátok el ezt a szolgálatot. És hát otthon értünk a kafarnaumi százados, otthon értünk a kereszt alatt álló katona tiszt. Mindazon által azért ott van a figyelmeztetés az Ószövetségből, hogy a messiási kornak az a jellemzője, hogy a kardokból, illetve a láncsákból szőlőmetszőkések és fölművelésre használatos eszközök, vagyis hát a béke eszközei kell, hogy legyenek. Nagyon nagy küszködés van a kezdeti egyházban, hogy egy keresztény az lehet-e katona, illetve hogy egy katona lehet-e keresztény. És hát különböző álláspontok vannak itt, pacifisták és pacifizmus ellenesek, és ütközések vannak egy-egy egyházi írónál a saját műveim belül, ha például Tertullianust nézzük.
És most a 21. században mi a válasz erre?
A válasz talán úgy fogalmazható meg, hogy a katona nem valaki ellen végzi a szolgálatát, nem az ellen, aki esetlegesen ellenfélként vagy ellenségként előtte áll, hanem azokért, akik mögötte vannak, akikért ezt a szolgálatot végzi. Tudja, nagyon sokszor használjuk azt a szót, hogy hazaszeretet. A katonák hazaszeretete a maga konkrétságában szerintem ott valósítható meg, hogy nem az elvben, vagy nem az eszményben, hanem abban, hogy amikor ott valamikor a határ mentén vagy külszolgálatban kik állnak mögötte, a felesége, a férje, a gyermeke, édesanyja, édesapja, rokonai, a település, ahol él, város vagy falu, a vármegye, a régió, Magyarország. Ez a haza, ez belőlünk áll, a magyar családokból, a magyar településekből. Tehát a katona, amikor azt mondja, hogy életem árán is megvédem, akkor természetesen gondol erre az országra. De elsősorban a férjére, a feleségére, a gyermekére gondol, a szüleire, a rokonságára, arra, ahol él. Tehát valójában akik mögötte állnak. Tehát a katona őket védi, az ő biztonságukért van. Természetesen belebonyolódhatnánk az igazságosság háború kérdésébe, amely valójában ebben a korban már nem is nagyon értelmezhető. Sajnálatos módon, mert hogy azok az elvek és eszmék, amelyekre az igazságos háború épül, ahogy Szent Ágoston vagy Aquinói Szent Tamás ezt leírja, azok sajnos nem érvényesek már, ahogy a lovakkornak a különböző szabályai sem érvényesek nagyon régóta sajnos.
Akkorról van szó, akkor számos szentet is ismerhetünk, katonaszenteket, akár Szent Lajost, vagy Szent Mártonra gondolunk, vagy Kapisztrán Szent Jánosra, akik ugye a katonaság és a hősies erényeket egyszerre tudták gyakorolni, ugye, akár lelkipásztorként is.
Így van, tehát olyanokra, akik katonákból lettek szentek, vagy a katonák között lettek szentek, vagy a katonák szolgálatában lettek szentek. Ugye a Magyar Honvédségben, mint ahogy minden haderőben vannak fegyvernemi védőszentek. Ezek nagyjából megegyeznek, ugyanakkor minden országnak, minden haderőnek vannak speciális, a saját országra, a saját nemzetre jellemző fegyvernemi védőszentjei. Talán a legeklatánsabb példa erre Szent Borbál, aki szerte a világon a tüzéreknek a védőszentje. Mindig voltak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy az Istennek a szolgálata az valójában egy nagy-nagy szabadságot tud adni. Ők a szentek. Az Istennek a szolgálata az nem valami alávetettség vagy szolgaság, de hogy az a legnagyobb szabadság ezen a világon. Mert hogy megmutatja azt az utat nekünk, amelyen ha járunk, akkor nem fogunk elbotlani. Az elbotlások mindig akkor vannak, hogyha letérünk erről az útról. Letérünk a szabályról, letérünk az Isten által megálmodott eszményi rendről. Így kezdődik el valójában a bűnbeesés. Így kezdődött el valójában a mi elbukásunk, hogy letértünk arról az útról, amit az Isten kijelölt. A mai korban bizonyára az az egyik legnagyobb kísértésünk, ami ott a kezdetén volt. Akartok-e olyan menni, mint az Isten? Néha úgy néz ki, hogy szinte minden feltételünk megvan ehhez, legalábbis még úgy gondoljuk. A technikában, a technológiában, az egész gazdasági föllendülésben úgy néz ki, hogy az ember egy hatalmas nagy lehetőség előtt áll. Persze aztán néha maga talán a világ vagy a természet megmutatja, és most az isteni közvetlen közbelépésről még ne is beszéljünk, hogy azért mi kicsik vagyunk. Gondoljunk csak egy természeti katasztrófára, vagy egy viharra, amikor kicsinek érezzük magunkat, hiába a nagy-nagy technológiai fölényünk. De én azt gondolom, hogy visszatérni az Isten által megálmodott rendre, az Isten útjára, ez egy nagyon fontos dolog, és ebben mutatnak nekünk nekünk példát a mi katonaszentjeink, vagy a fegyvernemi védőszentek is.
Szeretnénk vonni az elmúlt 30 esztendőről, ugye amikor egy régi új kezdeményezés újra szárba kellett, hogy szökkenjen. Ugye nemrégiben előtte még abban a pozícióban mondjuk politikai tisztek voltak a akkori néphadseregben, és utána katona lelkészek lettek, és eltelt 30 év, ami alatt nagyon-nagyon sok minden történt, mind a társadalomban, mind akár a technológiában, mind a környezetünkben. Hogyan lehetne értékelni ezt a 30 esztendőt?
Egy picit belekapaszkodva a politikai tiszt kifejezésben, akik valójában a tábori lelkész vagy a katona lelkész szerepét töltötték be, és bocsánat a megjegyzésért, de hát a katona lelkészség volt előbb a minta az innét származott. Az értékelésről első tábori püspökünknek egy elmondata az volt, hogy labore granum, hogy talán úgy lehetne legjobban lefordítani, hogy nehéz munkával hoz termést. Lancsi püspök úr címerében három búzakalász volt. És én azt gondolom, hogy ami nehéz munkánkban lassan-lassan megmutatkozik ez a termés. 30 esztendő nem nagy idő. De én bízom abban, hogy a következő tábori lelkészi nemzedékek a katonákkal együtt egy olyan szerepet tudnak betölteni a magyar társadalomban, amely azt tudja tényleg garantálni, hogy béke és biztonság legyen. Nagyon érdekes dolog talán az, hogy Jézus sok mindent mond a tanítványainak, sok mindent mond nekünk is, egyet talán tényleg nem ígér meg, az, hogy biztonságban lesztek. Mindazonáltal, amikor azt mondja, hogy az ő békéjét adja nekünk, akkor én azt hiszem, hogy abban az is benne van, hogy ennek a világnak a békéjében nekünk nagyon nagy szerepünk van. Akár az egyéni embernek, akár a katonának, akár a tábori lelkésznek. Ha egy mérleget kellene most vonni, akkor azt mondom, hogy igyekeztünk és törekedtünk arra, hogy megmutassuk a Magyar Honvédség katonáinak, hogy milyen a mi hitünk, ki az az Isten, akiben hiszünk, ki az az Isten, akit mi hirdetünk, ki az a názáreti Jézus Krisztus, akit mi mesterünknek mondunk.
Tábori lelkészek tekintetében milyen az utánpótlás helyzete? Ugye hivatás hiányról beszélhetünk a papság esetében, feltehetőleg itt is küzdenek ilyen nehézséggel.
Hát éppen most fogalmazzuk meg újból a katona lelkészekkel közösen a konkurzusra való fölhívást. Jelenleg van egy teológus hallgató kispapunk, aki nagyon jól halad már a teológiai tanulmányokban is, remélhetőleg nem sokára katonalelkészként teljesít szolgálatot. Persze mindig várunk olyan papokat is más területekről, akik esetleg néhány évig bekapcsolódnak ebbe a munkába. Nem biztos, hogy egész életükben ezt kell tenniük. Nagyon sok olyan külföldi példát látunk, ahol néhány esztendőn keresztül végzi valaki ezt a szolgálatot, és az utána visszamegy egyházmegyében, vagy szerzetes közösségbe. Várunk minden olyan tetrekész fiatalembert persze, aki elkötelezetten szeretné ezt a szolgálatot egész életében végezni a katonák között. Nagyjából egy apostoli közösségnek a számával egyezik meg most a tábori lelkészeknek a száma. Lehetne bizonyára több, és meg is engedi a mi rendszerünk. Jelenleg tényleg 12-en dolgozunk, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig a nagy számoknak az ereje a mérvadó. Azok között, a katonák között, akiket elkísérünk a különböző szolgálatokba, akár külföldre, akár pedig idehaza a különböző kiképzésekre, azokra a helyzetekbe, amikor szükség van ránk, akkor azt gondolom, hogy abban a nagy gondolatban, amely megfogalmazódott az evangéliumban, amely megfogalmazódik az egyház hagyományában és tanításában, akkor jó úton járunk afelé, hogy tényleg építsük azt a békét, amely biztonságot tud adni ennek a világnak.
És most ugye az emberekben van egy háborús veszélyérzet a konfliktusok láttán, egyre gyarapodó konfliktusok láttán. Változik-e ilyenkor a katonalelkésznek a feladata, hiszen a katonák azok, akik leginkább ki vannak téve egy ilyen esetben, hogyha egy ilyen történet eszkalálódik. Mit lehet ilyenkor tenni egy katonalelkésznek?
Néha azt is gondolom, hogy nem csak a különböző háborúk, ahogy Ferenc pápa fogalmazta, hogy egy harmadik világháború zajlik részletekben a világon. Tehát nem csak a háborúk, hanem sok más miatt is az emberek egyfajta bizonytalanságban, egyfajta gyomorremegésben, egyfajta félelemben élnek. A tábori lelkészek nem áldanak meg fegyvert. A tábori lelkészek a katonákat áldják meg, a katonáknak a szolgálatát. A katonák mellett vannak a különböző helyzetekben. Ahogy mondtam, akár a külszolgálatban, és ott is adódhatnak olyan különleges helyzetek, amikor valamiképpen a katonák mellé való odaállás az egyfajta megerősítése az ő szolgálatuknak. Megerősítése azáltal, hogy a hit, az egyház, az Isten embereiként ott vagyunk mellettük. Nagyon jól látszik ez azokban a helyzetekben, amelyeket megtapasztaltunk az első vagy a második világháborúban, amikor tábori lelkészek ott voltak a katonák között, akár a fronton, a lövészárokban, a különböző nehéz helyzetekben. Lehet olvasni tudósításokban mostani ukrán-orosz háborúból, hogy ott a tábori lelkészek ott vannak a katonák mellett. Erősítés, ez vigasztalás. Talán olyan, mint amikor egy gyermek mellett ott van a felnőtt. Egyfajta biztonságérzet a transzcendensbe, a természet fölöttibe, az Istenbe való belekapaszkodásnak az eszközei vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezért fontos a mi szolgálatunk, és aki hozzánk fordul, aki velünk valamiképpen kapcsolatba kerül, mi az Istennek a jelenlétét próbáljuk, ha gyengén vagy gyarló módon is, de valamiképpen megjeleníteni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Az elmélkedés 2. részét hallják. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Szent Pál apostol írja a Galatákhoz írt levelének 2. fejezet 20. versében. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tisztelt rádió hallgatók, testvérem! Jézus Krisztus az Atya iránti szeretetből és az irántunk való szeretetből adta oda életét a kereszten. Szent Pál apostol arról vall, hogy nem a külső tényezők, nem a földi javak, nem az evilági érvényesülés adja a boldogságot, hanem a boldogság belül keresendő. A boldogság az, ha egyre inkább hasonulunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz. A boldogságot az adja, ha nem csak külső, hanem belső úgynevezett lelki életet élünk. És a lelki életünknek egyik nagyon fontos része, mondhatjuk Jézus Krisztus iskolájába való beiratkozásunk egyik legfontosabb tananyaga, Krisztus keresztjének naponkénti hordozása, életünknek Krisztus keresztjére való odaszegezése, vagyis a vele való minél teljesebb egyesülés. Ez a lelki élet célja, és ez a keresztény élet, ez az ember, tisztelt rádióhallgatók, életének célja, hogy egyesüljünk a szeretetben Istennel és egymással. Engedjék meg, hogy elmélkedésünknek úgy vélem legméltóbb befejezéseként és összefoglalásaként egy olyan Krisztus dicsőítő himnuszt idézzek, ami már akkor is létezett, mielőtt a Szentírás összeállt volna az egyház munkája nyomán a Szentlélektől vezérelve. Szent Pál apostol emelte be levelébe, a Filippiekhez írt levelébe, és így olvashatjuk Filippiekhez írt levél második fejezet, 6. és 11. verse közötti rész. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.